Napközben. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.
Csak egy tabletta, ezzel folytatjuk a Napközben műsorát, adott pillanatban ugyanis azt hihetjük, igen, ez a megoldás. Megoldás, hogy ne szorongjunk, ne pánikoljunk, esetleg ne gondolkozzunk a megoldhatatlannak tűnő problémáinkon. A gondolat és sok tabletta reklám mögött is gyakran az egyik vagy másik vény nélkül kapható nyugtató gyógyszer áll. Ám a valóságban nem feltétlenül kell pirula a nyugalomhoz. A gyakori panaszokról és a készítményekről dr. Tóbi Csaba gyógyszerészt, a Kőbányai Semmelweis gyógyszertár vezetőjét kérdezte Barta Bernadett.
Tegyünk különbséget nyugtató és nyugtató készítmény között. Mi kapható a patikában?
Vényköteles termékek, vannak olyan gyógyszerek, ami nem vénykötelesek, vannak az úgynevezett étrendkiegészítő készítmények, és vannak TEA készítmények. Nagyon-nagyon nagy különbség van. A receptre kapható termékek nem véletlen receptre kapható termékek. Ezeket önmagában az ember, ha úgy érzi, hogy valamilyen problémája van, alvás probléma, szorongás, feszültség, vannak olyan termékeink, amire ez átmenetileg megoldást tudunk adni, viszont hogyha elhúzódó a probléma, vagy mélyebb eredetű a probléma, és komoly, tényleg egészség, akár egészségkárosító dolog van mögötte, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni, és ezért vannak ezek az úgynevezett vényre kapható készítmények, mert ez már abszolút szakembernek kell megítélni, tehát egy pszichológusnak vagy pszichiáternek súlyosabb esetben, hogy az adott csak és kizárólag vényre kapható készítményre jogosult, illetve szüksége van-e a betegnek.
Alapvetően ezekben a nyugtató készítményekben milyen hatóanyagokkal találkozhatunk?
Sokféle hatóanyag van, amit tudunk javasolni. Patikában kapható vény nélküli készítményekben vannak természetes alapanyagok, amik a természetben keletkeznek, vagy a szervezetünk egyébként is előállítja ezeket az anyagokat, és a különböző gyógyszergyártó vagy étrendkiegészítő gyártó cégek ezeket az alapanyagokat keverik különböző mértékben, annak megfelelően, hogy ők most inkább stresszoldásra akarják használni, vagy inkább alvás segítésre, vagy inkább szorongás oldásra. Jellemzően akár a tejákról beszélünk, és akkor itt egy picit kibővíthetjük a kört, akár a gyógyszertárban kapható, nyugtató, stresszoldó, alvás segítő tejáról beszélünk, akár azok a készítmények, amelyeket vény nélkül kapható, jellemzően ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák, például a macskagyökér, a szagos müge, a citromfű, a levendula, ezek mind-mind olyan gyógynövények, amelyek a természetben megtalálható, komló, orbáncfű, nem is ritkaságokról beszélünk, ezek hozzáférhetők. Amit nagyon sokan használnak mostanában, például a különböző magnézium és a B-vitaminoknak a keveréke. Ezek is nagyon-nagyon jók tudnak lenni stresszoldásra, alvássegítésre, és van egy olyan, nem olyan nagyon régen használt anyag, ami a köztudatban néhány éve már, de nem mondjuk 30-50 évvel ezelőtt, a melatonin. Ez egy nagyon érdekes anyag, mert a melatonin az segíti az elalvást, tehát például az egyetemistáknak ezt szoktuk javasolni, nem lehet hozzászokni, nem okoz függőséget, és ami nagyon érdekes, hogy a szervezetünk saját maga ezt termeli. Csak amikor stresszesebb időszak van, vagy fáradtabbak vagyunk, vagy egyéb problémánk is van, akkor gyorsabban bomlik le, és kevesebb termelődik, és szükség van arra, hogy úgymond kívül pótoljuk, hogy megfelelő mértékű, vagy megfelelően gyors legyen az elalvásunk.
Az utóbbi időben megnőtt a nyugtatókra a kereslet?
Egy-két hét tendenciáját nem tudjuk lemérni vagy meghatározni. Én azt gondolom, hogy egy picit egyébként nőtt a kereslet. Vannak azért időszakok, tehát normál körülmények között is. A Covid időszak alatt egyértelműen azt láttuk, hogy több fogyott belőle. Váratlan élethelyzet, szituáció, nem találkoztunk vele, sajnos nagyon sokan veszítettünk el barátot, családtagot, ismerőst. Ezeknek a feldolgozásához sokszor nyúlnak az emberek ezt a különböző stresszoldó vagy feszültségoldó készítményekhez. Illetve most én azt gondolom, hogy ez a szomszédban zajló háborús helyzet, illetve ez a világgazdasági probléma, ami begyűrűzik, ez is mindenképpen azzal jár, és én azt gondolom, hogy a jövőben, a következő 2-3 hónapban fog azzal járni, hogy jelentős mértékben, mi sajnos a szakmán belül erről beszéltünk, előrejelzésképpen mindenképpen mi azt prognosztizáljuk, hogy ezekből a készítményekből jóval több fog fogyni.
Itt a Napközben SMS számunk 0630 9666, és telefonon velünk van dr. Bayi Ildikó, a Vadaskert Gyermekkórház kórház igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem mondtam még igazából számokat, de most akkor mondok egyet. Önök egy évvel ezelőtt jelentették be, hogy néhány hónap alatt a szorongásos, depressziós esetek száma a gyerekek körében az 5-szörösére nőtt, és a sürgősségi esetszámról is volt egy arány, ez pedig 40%, ennyivel emelkedett az esetek száma. Ez a drámai helyzet azóta hogyan változott? Itt most gondolok nyilván a járvány óta eltelt időszakra.
Hát sajnos arról tudok beszámolni, hogy ez a helyzet nem sokat változott, egyáltalán nem csökkent a hozzánk forduló családok és gyermekeknek a száma. Tulajdonképpen ami nagyon nagyot változott, az az, hogy a sürgősségi esetek száma emelkedett meg nagyon nagy mértékben.
Azért tehát segítsen amikor... nekünk megérteni, bocsánat, igen, hogy közbevágok, jó, hogy mi az a sürgősségi eset. Tehát ez akkor van, amikor mondjuk vagdossa magát egy kisgyerek, és akkor rohanunk be vele, vagy gyógyszert szed be olyat, aminek olyan hatása van, ami miatt be kell vele szaladnunk. Tehát mi számít sürgősséginek az önök szempontjából?
A mi szempontunkból, amit említett, mind a kettő, tehát ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy az önsértő magatartás, illetve az, amikor valakinek szuicid késztetései vannak, vagy akár egy szuicid kísérlet utáni állapotban, egy kritikus állapotban, krízisben, akkor egy sürgősségi ellátást kell, hogy biztosítsunk a gyerekeknek, és hát ezek a sürgős esetek, ezeknek a száma, illetve az életkori megoszlása is változott az elmúlt időszakban, megnőtt a hozzánk forduló gyerekek száma ilyen problémával, illetve egyre korábbi életkorokra tevődik, tehát már 12-11, sőt körülbelül két héttel ezelőtt egy 10 éves kisgyermek is érkezett sürgősséggel hozzánk egy szuicid gondolatok, szuicid késztetések miatt.
Azért így a 10 évesre reagálnék, ilyenkor azért úgy megáll az ajtóban a szakember is, hogy hány éves?
Igen.
Tehát
igen,
ez, ennek igen, van, igen, lehet látni valami okát, hogy miért csúszik ennyire le a korosztály?
Hát ennek az okát mi nem tudjuk pontosan, nyilván nem egy oka van, hanem számos oka lehet. Mindenesetre az biztos, hogy a Covid időszakkal az a nagy fokú változás, ami az életünket jellemezte, ugye, hogy minden megváltozott, és nem csak a gyermekek életében, hanem a számukra támaszt nyújtó egész család életében. Ugye a szülők is nagyon nehezen alkalmazkodtak az új helyzethez, és hát ennek van egy olyan hosszú távú hatása, ami úgy látjuk, ami annak ellenére, hogy visszamentek a gyerekek az iskolába, hogy tulajdonképpen magától a fertőzéstől már nem félünk olyan mértékben, mégis valahogyan a mentális állapotokra ez egy ilyen hosszú távú hatással van.
Közben hallgatónk teljesen jogosan kérdezi, hogy a szuicid szó mit jelent, hogy talán magyarul is magyarázzuk meg, ugye az öngyilkos, önmaga ellen forduló gondolat, tett, stb. Ezt nevezi a szakirodalom szuicidnek, és hamarosan beszélgetünk majd arról, hogy a felnőttek milyen szerekkel próbálják magukat, idézőjelben mondom, otthon rendbe tenni adott esetben, de hogy a gyerekekre is jellemző most, akik önökhöz kerülnek, hogy gyógyszerhez nyúlnak? Tablettához nyúlnak?
Igen, előfordul, igen, illetve az is előfordul, hogy akár ezekből nagyobb mennyiséget öngyilkossági szándékkal bevesznek. Igen, igen.
Meddig beszélhetünk arról, és hogyan, hogy megelőzzük a problémát? Gondolom, hogy itt valahol a családban kell elindulnia valaminek, ahhoz, hogy ne önöknél kössön ki a gyerkőc, meg a család is.
Valamelyest biztos, hogy meg lehet előzni, illetve kitolni a problémákat. Azt gondoljuk, hogy nyilván van egyfajta érzékenység bizonyos gyermekekben, az őket körülvevő világra, a stresszekre, az elvárásokra, a követelményekre, amire egy ilyen érzelmi reakcióval, pszichés tünetekkel reagálnak. Azt gondolom, hogy a családnak, az iskolának a szerepe ebben fontos, eleve észrevenni időben, hogyha a gyermek viselkedése megváltozik, a tanulmányi eredménye változik, nem elzárkózik, nem osztja meg a gondolatait, vagy nem szívesen találkozik a barátaival, illetve nagyon sok gyerek otthon maradt a karantén után, hát rájöttek a gyerekek arra, hogy lehet úgy is iskolába járni, hogy tulajdonképpen személyesen nem is jelenek meg, és akiknek ezzel nehézségük volt, azok nem járnak járnak iskolába továbbra sem. Tehát ha ilyen van, ez mindenképpen probléma.
Én emlékszem, hogy a járvány alatt, és azt hiszem közvetlenül utána is egyik másik műsorunkban megjelent a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány, és az ottani szakember a következőt mondta megelőzésképp a családoknak, hogy beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni a gyerekkel.
Igen, ehhez hozzá tudom tenni, hogy csináljunk közös programokat, és lehetőség szerint a gyerekek minél kevesebb időt töltsenek az online felületeken.
Mert hogy ezek szerint azért ennek van egy ilyen típusú negatív hatása is, nem csak az elmagányosodás, hanem hogy a problémákat felerősíti.
Hogyne, illetve hát a gyerekek nem tanulják meg megosztani a nehézségeiket, ugye az érzelmeiket, nem tudnak jó megoldásokat kapni másoktól, jó segítséget kapni, mert hogy az online világban élik sokan az életüket, a kapcsolataikat.
Egy picike időnk még maradt, azért mondjon pár olyan jelet, például kamasz gyerekek szüleinek, hogy mire kell felfigyelni, mert hogy nyilván az, hogy becsapja az ajtót, hogy hagyjál békén, hogy most ne zavarj, vagy olyan zenéket hallgat, amitől a kedves szülő kitépné a haját legszívesebben, az lehet, hogy még nem gond. Mikortól van gond?
Azt gondolom, akkortól van gond, hogyha nem látja el a feladatait, tehát nem tanul, nem jár iskolába, illetve hogyha elhanyagolja a baráti kapcsolatait, vagy ha valami nagyon, nagyon komoly változás történik azokban a dolgokban, amikkel ő egyébként korábban szívesen foglalkozott, nem érdeklik ezek, elzárkózik attól, hogy ezekről beszéljen. Alvászavar például, ezek nagyon tipikusak.
Ha jól értem, akkor már arra is figyelni kell, hogy 9-10 éves korban akár a gyerkőcnél előfordulhat gond. Tehát nem a kamasz generáció érintett, hanem ez már kitolódott.
Igen, ez egy, a leginkább a kamasz generáció érintett, de egyre korábbi időszakokra tolódik. Úgy tűnik számunkra. A tapasztalataink ezt mutatják.
Napközben. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása.